Ez az ígehirdetés elhangzott 1990. március 3-án. A témával Kolossé 3, 1-től 4-ig. Törekedjetek az odafelvalókkal, nem pedig a földiekkel, hiszen meghaltatok. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az a mi Istenünknek, hogy elhihetjük és felismerhetjük, hogy ez az a nap, amelyet ő készített. Bár azt is mondhatnánk, hogy minden napot ő készített, ő felelős az örökké valóságért és az időért, az itt létért. Mégis léteznek nagyon különleges napok Isten üdvösségi történetében, különleges időszakok, amikor olyan dolgok történnek, amelyek nem mindig, nem mindennaposak. És azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy most egy nagyon különleges időben élünk, és felismerhetjük, észrevehetjük a körülöttünk zajló dolgokat, és még többet. Bibliai kontextusba helyezhetjük őket, és belőlük felismerhetjük, hogy milyen késő van az világ óráján. Őszintén és meghatott szívvel szeretnék mindenkit üdvözölni, de különlegesen a testvéreinket a Német Demokratikus Köztársaságból. A szomszédos országból érkező testvéreink talán nem teljes egészében tudják megérteni, mi zajlik le bennünk, de örülünk nagyon a legújabb fejleményeknek, afelett, ami az elmúlt hónapokban történt. Ez egy teljesen más októberi revolúció, forradalom, mint 1918-ban. Ezt mindannyian tudjuk. És aki egy kicsit olvasott a történelemben, a közelmúlt történelmében, vagy ismeri azt, az tudja, milyen reménytelen volt az, ami most a szemünk előtt valósággá válik. Lehet, hogy vannak, akik egyáltalán nem gondolkodnak el ezen, mások pedig azt kérdezik maguktól, hogy mi lesz tovább. Hadd mondjam el világosan. A Szentírás előre megjövendőlte, hogy egészen a végén az lesz mondva, hogy béke és biztonság. Békesség nincs többé veszély. És éppen ezért kell megszűnjön a hidegháborúnak is, és Európának úgynevezett egy békés kontinenssé kell válnia. És az országot átszelő megosztottság meg kell legyen szüntetve, és az egymással szemben álló blokkoknak fel kell oldódniak azért, hogy Isten igéje teljesen beteljesedhessen. Ma nem akarunk a részletekbe menni, tudjátok, hogy a megváltás történetének prófétai részét szeretném előadni. Talán vagy biztosan azért, mert éppen ebben az időben élünk. És nem csak fontos erről beszélni, hanem a Bibliát is tanulmányozni, átkutatni, hogy megértsük, mi is történik valójában. A Lukács evangéliumának első fejezetére kellett gondolnom, a Lukács evangélium első fejezetére, és ez csak az elmúlt hónapokban történtek tükrében szeretném elolvasni. Lukács 1, az 51. verstől, egészen az 53. versig. Az ő karjával kifejti teljes erejét, és szétszórja azokat, akik szívükben gőgösek vagy nagyképűek. A hatalmasságokat trónjukról letaszítja, az alacsony rendőeket pedig felemeli, az éhezőket javakkal táplálja, a gazdagokat pedig üres kézzel távoztatja. Itt ezen a helyen határozottan semmi közünk a politikához. De emlékszem arra a napra, Alig néhány hónapja, amikor az ország főtitkára azt mondta, hogy ez a fal még 100 évig állni fog. És íme elkezdett megingani, és már is lebontják. Sokan ültek a trónokon Kelet-Európában, Kelet-Európa számos országaiban, és lám, ahogy írva áll, ő dönti le a hatalmasságokat a trónjukról, és egyikük sem távozott önkéntesen, mindannyian meglettek buktatva. És miért? Mert elérkezett erre nézve az idő. Ma elolvastam 2 különleges jegyzetet 1952-ből, amelyekben politikai pártok nyilatkozatai szerepelnek, és ha belegondolunk, akkor milyen lehetetlennek tűnt mindez. Ma pedig egy olyan korszakba lépünk, egy nagyon rövid időbe, egy olyan fejleménybe, amely, mint már előzőleg is mondtam, egyszerűen szükséges ahhoz, hogy a Jelenések 17. fejezete és sok más bibliai szakaszok beteljesedjenek. Amint már mondtam és utaltam rá, a legszívesebben valóban a prófétai ígéről beszélek. Ennek oka valójában az, hogy a bibliai proféciák most a szemeink előtt beteljesednek. És amilyen különösen a Jelenések könyvét olvassuk, amit mindannyian évekig gyakoroltunk, akkor biztosan megállapítottuk, milyen nehéz volt megérteni ezeket a jelképeket, amelyek abban le vannak írva és ábrázolva lettek. De Isten kegyelméből ő nem csak az ő szavának kinyilatkoztatásával ajándékozott meg bennünket, hanem megnyitotta szellemi megértésünket is az írás iránt. És ez nagyon-nagyon fontos. Képzeljétek csak el, hogy János lát egy 7 fejű, 10 szarvú állatot, hát persze, hogy abszurdum lehetne mondani. És a nagyszerű bibliai tanítók a fejüket törték ezen, mások pedig a mi időnkben megpróbálták valahogy számokkal osztályozni az egészet, de sikertelenek voltak. Hiszen a szellemi dolgokat szellemileg kell látni, felismerni és megérteni. Én hálás vagyok az Úrnak, különösen a prófétai szolgálatért, amelyben közös részesedésünk lehet ebben a generációban. Nyíltan beismerem, és mindenki előtt vallom is, hogy sok mindent nem tudtam volna, ha nem hallottam volna abból a hivatott szájból, annak ajkáról, akit Isten elküldött a mi nemzedékünkbe. Én tudom, hogy ez nem mindenkinek tetszik, de az igazsággal kell foglalkoznunk, és különösen szent helyen, azon a helyen, ahol Isten ígéje igazságként van hirdetve. Isten segítségével ezen a hétvégén néhány dolgot elő fogok terjeszteni, hogy egy kicsit kiemeljem azokat a feladatokat is, amelyeket Isten ránk, mint gyülekezetre bízott, és azokat a tapasztalatokat is, amelyeket hívőkként meg kell tennünk, hogy készen álljunk az Úr szolgálatára, az ő rendelkezésre állhassunk. Hiszen nem vehetünk mi önkéntesen valamilyen elhatározást, és aztán megvalósítani. Istennek kell megadni a hivatást, a felvértezést, ő kell kieszközöljön mindenben mindent. A mi erőnkkel semmit sem lehet elérni. De ő, ahogy megígérte, napjainkban is meg fogja tenni a helyest, a helyén való dolgot a megfelelő időben. Fontos csak az, hogy ne előzzük meg őt, de ne is maradjunk le, hanem tartsunk lépést az Úrral és az Isten igéjével, amelyet nekünk kinyilatkoztat és megmutat, ezzel ajándékozzon meg mindannyiunkat. Az a szívem vágya, hogy felolvassunk ma együtt egy bűnbánati imádságot Isten igéjéből, mégpedig a Dániel könyvéből, a Dániel próféta könyvéből. És megmondom nektek az okát is. Mindannyian meg kell hajolnunk az Úr előtt, igazán mélyen meghajolnunk, be kell vallanunk előtte, hogy hiányosak vagyunk, és meg kell kérnünk őt arra, hogy legyen irgalmas hozzánk, hogy legyen szánalmas, hogy bocsásson meg nekünk, hogy szóljon hozzánk, és újra könyörüljön rajtunk, és megáldjon bennünket. Én hiszem, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, hogy egy bensőségesebb közösségben legyünk vele, érezni, hogy ő nem távoli, hanem közel van hozzánk. Szeretném kérni, hogy olvassuk el együtt a Dániel 9. fejezetéből, egyszerűen a 4. verstől a 19. versig. Azok közé sem tartozom, akik szeretnek hosszú fejezeteket felolvasni, de most ez egy ilyen hosszú imádság, és ezért hadd olvassuk el megfelelően az összefüggésben. Megkérhetlek benneteket, hogy álljunk fel mindannyian ehhez. Ma van egy különleges kérésem. Szeretném megkérni Rusz testvért, hogy olvassa fel. Egyszerűen nem vagyok jó olvasó. Lennél szíve is előre jönni és felolvasni? Nekem nehézséget okoz az olvasás. Hadd olvassuk el együtt áhítattal, és hallgassuk meg Dániel 9.4. versétől. Következetesen így imádkoztam tehát az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallomásomat a következő szavakkal tettem. Ó, Uram, te nagy és félelmetes Isten, aki megtartod a szövetségedet és kegyelmességedet azoknak, akik szeretnek téged és megtartják a te rendelkezéseidet. Vétkeztünk és helytelenül cselekedtünk, istenelenek, engedetlenek voltunk, és eltértünk parancsaidtól és rendeleteidtől. Nem hallgattunk a te szolgáidra és prófétákra sem, akik a te nevedben szóltak, királyainkhoz és fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország egész népéhez. A te oldaladon, Uram, van az igazság, a mi oldalunkon pedig a szégyen és arcunk pirulása, amint az most nyilvánvaló. A Júda embereinek, Jeruzsálem lakóinak és egész Izrael népének, legyen azok közül, vagy közzel vagy távol, minden országba, ahova elűzted őket a te irántad elkövetett hűtlenségük miatt. Igen, Uram, arcunkat elpirítja szégyen királyaink, fejedelmeik és atyáink arcát is, mert vétkeztünk te ellened. Mindazonáltal az Úrnál, a mi Istenünknél van az irgalmasság és a megbocsájtás, ha bármi fellázadtunk ellenek. És nem engedelmeskedtünk az Úr, a mi Istenünk szavának, hogy az ő útmutatásai szerint járjunk, amelyeket az ő szolgája proféták által előterjesztett nekünk. Hiszen egész Izrael népe megszedte a te törvényedet, és hűtlen volt, nem követte a te utasításaidat. Ezért jött ránk az az átok és eskü is, amely Mózes az Isten szolgának törvényében meg van írva, mert vétkeztünk Isten ellen. És most megvalósította az ő fenyegetését, amelyet kimondott ránk és felettünk uralkodó fejedelmekre, hogy nagy csapást fog hozni ránk, úgy, hogy az egész menny alatt sehol sem történt semmi olyan szörnyűség, mint ami Jeruzsálemmel történt. Igen, ahogy megvan írva a Mózes törvényében, mindez a csapás ránk zúdult. Ennek ellenére nem békéltük meg az Urat, a mi Istenünket azzal, hogy megtértünk volna bűneinkből, és figyelmesek lettünk volna a te igazságodra. Ezért elhatározta az Úr a csapást, és ránk hozta azt, mert az Úr, a mi Istenünk, igazságos minden munkájában, amit véghez visz, mi pedig nem figyeltünk az ő hangjára. És most, Uram Istenünk, Te, aki erős kézzel vezetted ki népedet Egyiptomból, és ezzel nevet szereztél magadnak mind a mai napig, vétkeztünk, istentelenül cselekedtünk. Ó, Uram, minden igazságot bizonyítéka után fordítsd el haragodat és dühötet Jeruzsálem városodtól, szent hegyettől, mert bűneink és atyáink vétkei miatt Jeruzsálem és néped gúnytárgyává vált minden körülöttünk élő nép számára. Most pedig hallgass meg, Istenünk, szolgáid, hallgass meg szolgáid imádságát és könyörgését, és ragyogtasd fel orcádat, elpusztított szentélyet feladat érdekedben, Uram. Hajtsd ide füledet, Istenem, és hallgass meg, nyisd meg szemedet, és nézd meg romjainkat és a városunkat, amely a Te nevedről kapta a nevét, mert nem a mi igazságunkról szóló bizonyítékaink alapján emeljük fel könyörgéseinket hozzád, hanem a Te nagyszerű igalmasságodra támaszkodva. Ó, Uram, hallgass meg, Uram, bocsáss meg, Uram, figyelj és cselekedj, haladéktalanul önmagadért Te, én Istenem, mert a Te városod és a Te néped a Te nevedet viseli. Hadd imádkozzunk. Uram, Istenünk, mélyen meghatódva járulunk eléd kérésekkel és könyörgésekkel. Egész életünket elédbe hozzuk, hiszen Te ismersz minket, tudod, hol lakunk, kik vagyunk. Tudod, hogy engedelmesek voltunk-e, vagy ellenszegülők voltunk. Ismersz minket, ahogy prófétát Dávid mondta, tudod, ha fekszem, ha állok, messziről ismersz engem. Hűséges Uram, távolíts el mindent, valóban mindent, ami az útadban áll neked. Készíts Te magadnak egy útat hozzánk. Tedd meg ezt a Te véred ereje által, a Te szavad erejével, és a Te szellemed erejével, ó Uram. Szeretet üdvözítő, minden dolog helyreállítására várunk. Ó Uram, tekints kegyelmesen a Te népedre. Áld meg, Uram, a Te örökségedet. Szeretet üdvözítő, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy felismerjünk Téged, megértsük végzéseidet, szavadat, hogy újra megtapasztalhassuk a Te szellemeddel való együttműködést. Szeretet, Uram, bocsáss meg, és légy könyörületes irántunk. Hányszor nem figyeltünk mi sem a Te szavadra, nem hallgattunk prófétáidra, és okosabbnak hittük, vagy tartottuk önmagunkat. Szeretet, Uram, könyörülj rajtunk, légy irgalmas hozzánk, hiszen a Te nevedet hordozzuk, amelyet nekünk kinyilatkoztattál. A Te szavadat hordozzuk, amellyel megajándékoztál bennünket, és kérünk Téged, Uram, tekints ránk kegyelemből, és áldj meg mindannyiunkat hatalmas módon a Te szent neved tiszteletére és felmagasztalására. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Tudom, hogy jót tesz, ha meghajolunk az Úr előtt. Voltak emberek, akik zsákba öltöztek, és hamut szórtak a fejükre ennél fogva, mert felismerték, hogy Isten szent, és hogy ők egyszerűen hiányosak voltak minden tekintetben, és nem jártak az ő útjain, és nem tették meg azt, ami Isten jó tetszésére van. Ugyanebben a fejezetben, Dániel 9.20-ban, a 20. verstől, azt olvassuk aztán, Dániel 9, a 20. verstől, miközben még így beszéltem, és imádkoztam, és bevallottam bűneimet, és Izrael népének bűneit, és könyörgésemet az én Istenem szent hegyéért, az Úr az én Istenem elé tártam. Miközben tehát még így imádkoztam, eljött az a férfi Gábriel, akit már előzőleg vagy korábban láttam az első látomásomban, sietve felém repült az esti áldozat idején. Talán tovább is fogok még olvasni. Aztán elvártam volna tulajdonképpen, hogy mindannyian nyissuk fel a szánkat, meg a szánkat, és imádkozzunk Istenhez. Elhiszetek-e, hogy szükségünk van rá? Az elsőtől az utolsóig, bárki legyen, bárkik legyünk. Talán valaki azt gondolja magában, hogy nem követtünk el súlyos, nagy bűnöket. Elég, ha csak morgolódunk már, hogy megsértsük Isten, sok mindent kifogásoljunk, ami nem tetszik, és így tovább. Az Úr azt akarja, hogy egyetértve haladjunk előre az ő nevében, az ő szavára megalapozottan. Szeretettel viseljük el egymást, imádkozzunk egymásért, és kérjük Istent, hogy adjon meg nekünk mindent, amit az ő szavában megígért, és ne csak azt, amit az elején adott a gyülekezetnek az elején, hanem amennyiben az ő akaratában van, a kétszeressét annak, ami az elején volt. Mi hisszük, hogy szükségünk van rá, mert még soha nem volt olyan nagy az emberek önfejűsége, illetve az arroganciája, mint most. Az emberek még soha nem tartották magukat ennyire fontosnak, és még soha nem mentek olyan messzire, hogy Istent gyalázták, sőt, még Istent is megsértik. Már itt is említettem, és utolsó vasárnap Zürichben is, egyszerűen olyan messzire megy a dolog, hogy még a teológiában is az emberek túllépnek minden határt, és már nem tudják, mit cselekesznek. Említettem és mondtam a múlt vasárnap Zürichben, hogy Isten azzal van vádolva, hogy férfi és nem nő. Nálam van az a kazetta az irodámban, vannak magazinok is, amelyekben erről beszámoltak. Nők, akik felálltak a pódiumra, a szószékre, kifogásolták, hogy olyan sokáig nem kaptak közös részesedést. Ezt Istenre fogták, hogy ő a férfiak pártját fogja, mert ő maga is férfi, és így tovább, és így tovább. Röviden említettem ezt, amikor néhány napja Garmisch-Partenkirchen közelében beszéltem egy 83 éves hölggyel, egy asszony, aki évekig a Bundestagban volt, és minden neves politikust ismert, és évekig képviselő volt a müncheni tartományi parlamentben is. És ő részt vett egy rendezvényen, ahol egy evangélikus lelkésznek kellett elmondani a záróimát. És lám, nem úgy imádkozok, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, hanem úgy imádkozott, hogy mi anyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, stb. Ezzel tisztában kell lennünk, hogy az emberek mennyire elfeledkezhetnek önmagukról. Amint már mondtam, határtalanul, mértéktelenül. És látjuk, és kérem, ne vegyétek ezt támadásnak, de látjuk a római katolikus egyházban, hogy Mária egyszerűen minden mértéket meghaladóan, mint az elmúlt közel 1600 évben, most is elképzelhetetlen módon ki van emelve, és fel van magasztalva. A protestánsok pedig követik ezt az irányt, hogy Istent félig nőies, félig férfias lényé tegyék, és így konzesszust találjanak. Isten szemmel tartja az egészet, de már nem sokáig. Ítéletet fog tartani az emberek önteltsége felett, mindenki felett, aki ki akarja javítani őt. Azokat ő fogja kijavítani. Rusz testvér felolvasta a bevezető ígeversekben az Ézsaiás próféta 45. fejezetéből, és már ott is meg lett jövendülve, hogy előtte minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv hódolatot fog tanúsítani neki, és vallani fogja őt. Felolvasom még egyszer az Ézsaiás 45. fejezetéből, a 23. verstől. Ézsaiás 45, a 23. verstől. Önmagamra esküdtem, igazság és megszeghetetlen szavak jöttek ki a számból. Hajoljon meg előttem minden tért. Valljon hűséget nekem minden nyelv. Csak vagy egyedül az Úrban így fogják vallani, van teljes igazságosságom és erőm. Hozzá fognak jönni, és szégyelni fogják magukat mindazok, akik ellenségeskedően álláspontot foglaltak vele szemben. Az Úrban fog megigazulni, és őt fogja magasztalni Izrael egész utóda. Istennek mindennek megvan az ideje, mindenre megvan a napja. Ez az idő is, amikor felvirágzik a beképzeltség, Isten által megengedett, és ez mérhetetlenül fáj. Fáj nekünk. Az általam elolvasott cikkben áll, hogy Isten úgy teremtette a nőt is, hogy körülmetélhető legyen, és éppen ezért. Isten mindent jól teremtett, úgy a férfit, mint a nőt, és senki sem tudta volna jobban tenni, Isten sem tudta volna jobban tenni, mert amit ő létrehozott, az tökéletes. Az összes okoskodó ember mind a mai napig nem tudott egyetlen fejlesztési javaslatot sem előterjeszteni. Hála legyen az Úrnak, hogy egyszerűen is gyermeki hittel hinni tudunk, de hiszen úgy hiszünk, ahogy az írás mondja. És mert úgy hiszünk, amint az írás mondja, hiszünk Istenben, aki ránk hagyta az ő ígéjét. Szeretnék felolvasni néhány ígeverseket a 2. Timóteusból, a 2 Timóteus 2:15-től, hogy aztán áttérhessünk erre a részre az íge tanulmányozásában, vagy megtekintésében. Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy csak mások hibáit jegyezzük fel, hanem azért, hogy Istentől legyünk tanítva, hogy megvizsgáljuk helyzetünket, álláspontunkat előtte, hogy a Bibliával összehasonlítsuk a mi tapasztalatainkat, hogy megtudjuk, valóban megfelelnek-e a Szentírás tanúságtételével. A 2 Timóteus 2:15. Törekedj szorgalmasan arra, hogy Isten előtt bevált munkásnak mutasd magad, akinek nincs oka szégyelnie magát azért, mert helyesen tárja elő az igazság szavát. Helyesen vagy az igazsághoz mérten. Ahogy már előzőleg említettem, feltétlenül szükséges, legyen az a prófétai rész, legyen az a tanítói rész, vagy bármi más, hogy a Szentírásból semmi ne legyen kiragadva a kontextusból, hanem a megfelelő kontextus legyen helyezve, hogy minden élmény, minden esemény oda legyen elhelyezve, ahova tartozik. Ha ezt nem tesszük meg, nagyon gyorsan olyan következtetésekre juthatunk, amelyek egyáltalán nem helyesek. És éppen ezért valóban szükséges, és majd meg fogjátok látni, miért hangsúlyozzuk ezt. Itt az lett mondva, törekedj szorgalmasan arra, hogy Isten előtt, nem az emberek előtt, Isten előtt bizonyulj beváltnak. Igen, ki legyen az az ember, aki alkalmas lenne arra, hogy Isten előtt beváltnak bizonyuljon. Ilyen ember még nem létezett, és nem is létezik. Viszont Isten az ő kegyelme által megajándékozhat világossággal, kinyilatkoztatás, a Szent Szellem általi ihletéssel, hogy ne mi legyünk azok, akik olyan magabiztosak vagyunk a dolgunkban, hanem a Szent Szellem fedje fel előttünk a dolgokat, és Isten ígéje határozottan bizonyos. És ha ki lett nyilatkoztatva előttünk, akkor felragyog, és akkor látjuk a fényt a sötétség közepete. Itt a 11. és talán ugyanebben a fejezetben a 11. és 12. verset, talán a 13. verset is, a 2 Timóteus 2.11-től 13-ig, hogy megértsük az összefüggést. Az íge megbízható, vagy szava hihető. Ha ővele együtt meghaltunk, ővele együtt élni is fogunk. Ha álhatatosan kitartunk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha tagadjuk őt, úgy ő is meg fog tagadni minket. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő mégis hűséges marad, mert ő nem tagadhatja meg önmagát. Még akkor is, ha vannak olyan szakaszok az életünkben, amikor nem vagyunk képesek olyan hűségesek lenni az Úr iránt, mint ahogy kellene, nem égünk olyan lánggal, mint kellene, nem vagyunk olyan szorgoskodóak, mint kellene, nem állítjuk minden időnket és minden tehetségünket az ő rendelkezésére, hanem langyosak és lusták leszünk, Isten mégis hűséges, és újra elküldi az ő szavát, és felráz minket, megráz, és újjá éleszt, hogy lelkünkben lángoljunk, és szolgálhassuk őt. Maradjunk egy pillanatra még ennél az ígénél. Az íge megbízható, vagy szava hihető. Ha ővele együtt meghaltunk, ővele fogunk élni is. Amint tudjátok, a halál egy kellemetlen dolog. És azok az emberek, akik idősebbek lesznek, és nincsenek békességben Istennel, lehet, hogy nagyon félnek a haláltól. De itt valami egészen másról van szó. Nem a testi halálról, hanem arról, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve. Ővel együtt meghaltunk, ővel együtt ellettünk temetve, ővel együtt új életre keltünk. Erről van itt szó, hogy Krisztussal együtt meghalni, hogy a saját énünk ne bukkanjon fel minden alkalommal, hanem hogy valóban ne látszólagosan halálban éljünk, hanem Krisztussal együtt meghaltunk. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha megértjük, ahogy Pál apostol írja, hogy felismerjük, hogy a régi emberünk minden akaratával és cselekedetével Krisztussal együtt keresztre lett feszítve. És akkor azt is elmondhatta, az életet, amit most még élek, azt nem én élem, hanem Krisztus él én bennem. Majd tovább folytatja, és azt írja, Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Az íge megbízható, vagy szava hihető. Ha ővel együtt meghaltunk, ővele együtt élni is fogunk. De ha nem haltunk meg ővele, akkor nem is élhetünk ővele. Az elsőnek kell előbb bekövetkeznie, mielőtt a második bekövetkezhet, vagy megmutatkozhat. Ki az, aki valóban meghalt önmagának? Nyilván a levél még mindig az asztalomon van, amit egy 43 éves testvér írja, bocsánatot kér, és megértést kér, hogy már nem fiatal, de azt írja, hogy nem talált hitbeli tevékenységet vagy munkahelyet, és hitetlenek között kell végezni a munkáját. De, hogy nem tudja magát ellenőrzés alatt tartani, hogy nevetnie kell, és a végéig ír, amikor még vicceket mesélnek, és így tovább. És segélykérésként ezt írja, imádkozz értem, hogy Isten segítségemre legyen meghalni ennek a világnak, hogy ne kelljen közreműködnöm, hanem hogy elszakadjak a dolgoktól. Számára egy szükséghelyzetté vált a helyzete. Jézus azt mondta, ti nem vagytok ebből a világból valóak, ahogy én sem vagyok ebből a világból való. És a világ minden vonc erejével együtt el fog múlni, aki azonban Isten akaratát cselekszi, az örökké megmarad. Bárhol is legyünk, egy tanúvallomás kell, hogy legyünk. Ellenálljunk a világhoz tartozó dolgoknak, és meghalljunk a világnak, hogy Krisztussal élhessünk, és bárhol is legyünk. Erről, illetve ehhez kapcsolódóan van még egy nagyon különleges idézet a Kolosébeliekhez írt levél harmadik fejezetben, a Kolosébeliekhez harmadik fejezetében az egyik legcsodálatosabb idézet, ami ezt a témát érinti. Kolosi 3 az első versében, versétől ez áll. Ha tehát Krisztussal együtt fellettetek támasztva, úgy keressétek azt, ami odafent van. Ott, ahol a Krisztus van, vagy honol, azáltal, hogy Isten jobbján ül. Keressétek az odafent lévő dolgokat, és ne az itt a földön lévőket. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben el van rejtve. Hiszen meghaltatok. Keressétek az odafent lévő dolgokat, ne az itt a földön lévőket. Hiszen meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Ebben a világban vagyunk határozottan. A mindennapi dolgainkat elvégezzük, eszünk és iszunk, mint mindenki, és mint ami mindenhez tartozik. Autóval járunk, és így tovább. De érezzük, hogy elszakadtunk ezektől a dolgoktól. Csak arra van szükségünk, amink van, és semmi másra. Nincs szükségünk arra, ami másoknak van, csak arra, amink nekünk megvan, arra van szükségünk, és semmi másra. A negyedik versben még tovább megy. Amennyiben Krisztus, az életünk megnyilvánul, meg fog nyilvánulni, akkor ti is ővele együtt megnyilvánultok a dicsőségben. Nos, valójában arról van szó, hogy nem csak a hívőségről beszéljünk, a tökéletességre jutásról, az átalakulásról és az elragadtatásról. Vannak dolgok, amelyeknek előzőleg meg kell történniük velünk is, bennünk, mielőtt a végleges, a befejező esemény bekövetkezhet. És higgyétek el, hogy mindannyiunknak szükségünk van a Szent Szellem és tűzzel való bibliai keresztségre. Mindannyiannak szükségünk van arra, hogy Isten elégesse azt, ami nem tetszik neki, és felkenhesse azt, ami rendelkezésére áll, hogy hasznos edényekké válhassunk Isten tiszteletére. Ezen a hét végén még nagy dolgok kell, hogy történjenek. Mielőtt a nagy dolgok megtörténhetnek, meg kell ragadjon bennünket egy szent elkeseredettség. Hatalmába kell, hogy kerítsen egy belső szükséghelyzet, egy szent elégedetlenség és egy szent felismerés afelől, hogy Krisztus eddig még nem tudott úgy megnyilvánulni az életünkben, ahogyan ő szeretné. Mindannyian beismerjük ezt? Határozottan, hogy beismerjük. Elég őszinték vagyunk ahhoz, hogy ne áltassuk magunkat, és még másokat is. Még egyszer felolvasom. Amennyiben Krisztus az életünk meg fog nyilvánulni, akkor ti is ővele együtt megnyilvánultok a dicsőségben. Mindazonáltal, ha ő nem tud lelepleződni az életünkben, akkor mi sem tudunk vele együtt megnyilvánulni a dicsőségben, hiszen ez a lényeg, amiről szó van. Amikor ilyen szavakat olvasunk a Szentírásban, mindig fel kell tennünk önmagunknak a kérdést, hogy megtörtént-e már ez velünk, bennünk. Ha Krisztus az életünk megnyilvánul, lelepleződik, akkor igen, de ha nem, mi legyen akkor a helyzet? Pontosan úgy, ahogy a római levélben meg van írva, ha pedig annak a szelleme, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, bennetek lakozik, akkor az, aki Krisztus feltámasztotta a halottak közül, a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni. Mindazonáltal, ha a szellem ereje nem lakozik a halandó testekben, amelyeknek Isten templomának kell lenniük, mi legyen akkor? Akkor a test nem fog átalakulni. Így hát látjuk, akik hívőkké váltunk és megkeresztelkedtünk az Úr Jézus Krisztus nevében, sürgőségét és szükségét annak, hogy valóban megtapasztaljuk a Szent Szellem keresztségét, ahogyan az elején megtapasztalták testvéreink. Akkor megteremtődik az a feltétel, hogy Krisztus megnyilvánul az életünkben, hogy megnyilvánulhasson az életünkben. Figyeljétek, ő Isten fiaként született, de aztán az ő megkeresztelésének napján megnyílt az ég felette, és a szellem galambformájában leszállt, és a hang így szólt: ez az én szeretett vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Gyönyörködésemet találtam. Mit jelentett ez? Ez volt a szolgálatba való beiktatás. Az újjászületés által Isten gyermekei válunk, de a Szent Szellem által Jézus Krisztus testébe leszünk bekeresztelve a szolgálatra. Előtte gondolkodhatunk a szolgálatokról, de nem tudjuk végrehajtani őket. Az Úrról az van írva, hogy Szent Szellemmel lett felkenve, azután pedig elindult, hogy jó cselekedni, hirdette az evangéliumot és meggyógyította a betegeket. Így van erről beszámolva a Szentírásban. Szeretett testvéreim, testvérnők, kedves barátok! Valóban minden idők legnagyobb kihívása és a gyülekezet előtt álló legnagyobb feladatok előtt állunk. Éppen ezért valóban sürgősen szükséges, hogy mindannyian együtt megtapasztaljuk Istent, együttesen. Nem csak egyesek, hanem valóban mindannyian együtt. És az énekíró olyan szépen énekli, hogy a kegyelem csöppjei azok hullanak, de küldd el az áradatokat, ó Istenem. Hálások vagyunk a Szent Szellem minden vezetéséért, hálások vagyunk minden kinyilatkoztatásért, amelyet a Szent Szellem megajándékozott bennünket. A Szellem ugyanis sokféle és változatos módon kifejti a hatásait. A Szellem meggyőz a bűnről, az ítéletről, meggyőz a Szent Szellem, hat a hívőkben, a hívőkre, megújít, újjászületést hoz létre. Aztán a tiszta edénynek meg kell telnie a magasságból jövő erővel. Így szóltak a mi Urunk szavai. Maradjatok, vagy várjatok Jeruzsálemben, míg fel nem lesztek ruházva a magasságból jövő erővel. Amennyiben valóban megértettük, hogy megérkeztünk a kegyelem idő végére, és megértettük azt is, hogy a gyülekezetre valóban az utolsó nagy feladat hárult, akkor Istenhez kell fordulnunk, hogy felvértezzen minket, hogy ne tegyük magunkat nevességessé, hanem hogy Isten igazolhassa az ő ígéjei, jelek és csodák kíséretében. Hányan szeretnék ezt megtapasztalni? Amen, mindannyian. És ez velünk kell és fog elkezdődjön. Ezt meg fogjátok látni a holnap délelőtt is, a délutáni további elmélkedésekből, ha az Úr is úgy akarja, hogy Isten még nem változtat meg az ő tervét, hogy még minden ugyanúgy maradt. Ugyanaz az evangélium, ugyanazok a tapasztalatok, ugyanazok a kísérő jelenségek, mint amelyek az elején voltak, azoknak a végén is azoknak kell lenniük. Ami Urunk ugyanaz, még mindig, tegnap, ma és mindörökké. Istennél semmi sem változhat. Hadd vegyük komolyan ezt az ígét. Még mindig megérinte minket, a szívünkbe hatol, áthatol-e bennünket úgy, hogy szétválasztja a lelket és a szellemet, a csontvellős és a húst, megmutatja nekünk a mostani dolgok fontosságát, vagy még mindig jobbra, balra keressük a kiútat, hogy valahogy átvészeljük az időt. De ez nem lehetséges, hiszen Jézus az út, ő az igazság, ő az élet. Hiszen ő az, aki mondta, János pedig már bejelentette, hogy én ugyancsak vízzel keresztellek titeket bűnbánatra, de az, aki utánam jön, erősebb nálamnál, és én nem vagyok méltó, hogy a cipőjét levegyem. Ő már előttem volt, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzzel fog titeket keresztelni. Amennyiben ma is ilyen frissen megérinthetne bennünket, ami Urunk szájából a szívünkbe, ne gondolja senki, hogy most a szellemkeresztségről prédikálunk, hanem értsük meg, hogy maga az Úr adta az ígéretet, és ő maga fogja be is teljesíteni azt. Hiszen így van megírva, hogy ő az, aki szellemmel és tűzzel keresztel. Higgyétek el, hogy szükséges, hogy Isten szavát, Isten szavaként teljesen új módon halljuk és befogadjuk, teljes komolysággal és teljes hittel. Majd megőrizzük a szívünkben, amíg valóban látjuk annak beteljesedését. Hiszen tudjátok, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy nem csak prédikálni szeretnék, persze, hogy meg kell tegyem, ha nem is akarom, prédikálnom kell. Hiszen már rég megálltam volna, de köteles vagyok megtenni, mert ez a hivatásom. Csak hogy azt mondtam az Úrnak, hogy nem csak prédikálni szeretnék. Szeretnék úgy prédikálni, hogy azok, akik hallották az Úr szavát az én számból, azok is az Úrral legyenek. Nem szeretném, ha az utolsó ítéletkor meg lennék vádolva olyan emberektől, akiknek nem mondtam volna el az egész igazságot. Éppen ellenkezőleg, Isten teljes tanács határozatát szeretném hirdetni, és azt is szeretném, hogy megtapasztaljuk, mi rejlik, mit tartalmaz ez az isteni tanács határozat. Hiszen tudjátok, már itt is elmondtam a januári utolsó összejövetelemen Nairobiban, amikor néhány száz ember hívtak meg egy nagy pünkösdi gyülekezetbe egy hétfő este, nevezetesen mindazokat, akik megtértek az íge hirdetés által, hiszen több ezer ember jött el, hogy hallgassa meg az ígét, és azon a hétfő estén éppen az újonnan megtértek lettek meghívva. És a repülőgépem csak úgy éjfél körül indult volna, és én megragadtam az alkalmat, hogy ezekhez az emberekhez elmenjek és szóljak hozzájuk. Tudtam, hogy ez egy trinitáriusi gyülekezet, hiszen hallottam, hogy imádkozik a férfi annak a nevében, aki, és aztán így ment az egész végig. De nem volt választásom, hirdetnem kellett az igazságot, a Biblia keresztséget is beleértve. Nem lehet tekintettel lenni senkire, ha az emberek drága lelkeiről van szó. Tekintettel lehet lenni ugyanaz emberekre, nem lehet átkázolni rajtuk vagy őket, és nem lehet túlterhelni sem őket. De amennyiben az Isten ígének ígehirdetése van szóba, akkor Pál apostol azt írja Galatabelieknek az első fejezet 10. versében, ha még mindig az embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Nem lehet egyszerre Istennek és az embereknek is tetszeni. Éppen előzőleg olvastuk, hogy Isten előtt beváltnak, megbízhatóaknak kell bizonyulnunk. Mit is jelent valójában az, hogy Isten előtt beváltnak, megbízhatónak lenni, bizonyulni? Hiszen az ő szava megbízható előtte, tiszta, szent és fedhetetlen. És ezt a drága ígét úgy hirdetjük, ahogy az elején is hirdetve lett. És aki üdvözülni akar, az üdvözülhet. Aki hívővé akar válni, az hívővé válhat. Aki újjá akar születni, az újjá születhet. És aki a szellem keresztségét akarja átélni, az átélheti a szellem keresztségét. Amennyiben mindezt nekem kellene mindezt megtennem, vagy nekünk, testvéreknek, az nem lenne kivitelezhető. De az Úr az, aki mindenekben meg akar valósítani mindent, mindannyiunkban. És pedig olyan alaposan, ezen a hétvégén, hogy valóban az ő lábai előtt leüljünk, és hagyjuk, hogy tanítása úgy árasszon el bennünket, mint egy jótékony eső, hogy aztán belsőleg lépést is tartsunk. És ezt már most elmondom nektek, hogy minden ember, aki valamit szeretne átélni Istennel, belsőleg lépést kell tartania az íge hirdetéssel, az ígeivel, belsőleg rá kell hangolódnia, hogy részesüljön is benne. Aki közömbös marad, az nem fog semmit kapni. Aki jobbra vagy balra keres egy kiutat, hogy elkerülje, az sem fog kapni semmit. De aki egyszerűen a szívében hittel azt mondja, hűséges Uram, ez az igazság, így van, így mondja a te szavad. Itt vagyunk, itt vagyok én, úgy, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk, úgy jövünk a te szent színed elé. és akkor Isten szelleme elkezd hatni. Akkor minden hitetlenség, minden kétség, minden leválik rólunk, vagy elvétetik rólunk. Még azok az érvek is, amelyek valahol valamilyen eseményekkel állnak kapcsolatban, ahol azok, akik már megkapták Isten szellemét, hibákat követtek el, mindent el fogunk felejteni. És hirtelen az Úr előtt állunk, és kegyelemből kérni fogjuk őt, hogy adja meg nekünk azt, amit megígért, ajándékozzon meg vele. Először is arra szeretnénk kérni őt, hogy adja meg nekünk ezt az élményt, ajándékozzon meg ezzel az élménnyel, hogy valóban az ő akaratába helyezzük a mi akaratunkat, hogy vele együtt meghaljunk, hogy önéletünk véget érjen, és ő rajtunk keresztül élni kezdhessen, hogy a mi saját énünk, a mi saját útaink, és ő elérje az ő fennhatóságát, és megáldjon minket, és megadja nekünk, megadhassa nekünk azt, amit megígért. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, ez egy prédikáció az újonnan érkezők emberekhez. Hogy új vagy régi, Isten nem mond kétféle dolgot, ő minden alkalommal ugyanazt fogja mondani. Péter írta Pál apostol, ne bosszankodjatok, hogy minden alkalommal ugyanezt írom nektek. De írhatunk-e még valami más egyebet is? Mindig ugyanazt mondani nektek, mondhatunk-e valami mást is? Nem, hiszen csak azt mondhatjuk, amit a Szentírás is mond, és továbbadhatjuk, ami ebben meg van írva. Üdvös állapotban van az az ember, aki valóban feladja minden belső ellenállását, és minden saját csalódását is, amit másokkal kapcsolatban élt, elfelejti, és az Úr elé áll, és azt mondja, hűséges Istenem, itt vagyok. A te szavad mondja, szeretnélek megtapasztalni téged, szeretném megkapni, amit megígértél, amit adni is akarsz. És akkor a Szentírás azt mondja, hogy ő maga, vagyis ő maga mondta ki, ami Urunk, amiben ti, akik gonoszak vagytok, képesek vagytok jó andékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megadja a ti mennyi atyátok a Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Ez egy valódi élmény Istennel. Egy természet feletti élmény, amikor Isten szelleme ránk száll. És amennyiben ránk száll, akkor kinyilatkoztatja magát. Aztán megnyilvánul, ahogyan az akkoriban, az elején is történt. Isten hűséges. A végén is csak az lehet, ami az elején volt, hiszen ugyanannak kell lennie. És még egyszer elmondom, amennyiben felismertük az időt, amelyben élünk, és azt a feladatot is felismertünk, amely ránk lett ruházva, mert már nem titok, hogy legyen az Varsóban, Leningrádban, Prágában, Lipcsében, bárhol is akarunk lenni, vagy Szófiában, hirdethetjük az ígét, és mindennek meg kell történnie. Hol maradunk a felvértezéssel, ahhoz a feladathoz, amelyet Isten ránk bízott, és elénk állított. És higgyétek el nekem, amennyiben megvan írva, hogy az Isten országáról szóló evangélium minden népnek hirdetve kell legyen, akkor hirdetve is kell legyen, akkor nincs más választás. És az evangéliumnak, az örökké érvényes evangéliumnak kell lennie, ahogyan a Jelenések könyvében megvan írva. És megkérdezem tőletek, kinek van meg ma az örökké érvényes evangélium, az eredeti, nem kevert, nem módosított Isten? Isten eredeti szava, ahogyan Isten szájából és az apostolok szájából elhangzott, hiszen ők csak továbbadták azt, amit őtől lekaptak. Amennyiben ennek az evangéliumnak hirdetve kell lennie, akkor csak azok által, akik maguk is befogadták, akiknek maguknak is ki lett nyilatkoztatva, és rájuk lett bízva, csak ők lehetnek kiküldve vele. Szeretnék egyszerűen hangsúlyt fektetni arra, hogy felismerjük annak sürgőségét, hogy Istent valóban teljes mértékben átéljük. Senki ne higgyen a saját biztonságában, hanem mindannyian álljunk, lépjünk Isten az Úr elé egy őszinte imádsággal, és kérjük őt arra, hogy tegyen meg velünk rajtunk mindent, amit az elején testvéreinkkel is megtett. Testvérekkel is, a testvérnőkkel is. És ő hűséges, és ő meg fogja tenni. Végül még egy kérésem is lenne, senki ne húzódjon, vagy vonuljon vissza, és ne zárkózzon el. Hadd legyünk mindannyian őszintén hálásak a mi Istenünknek, hogy magához vonzott minket, hogy az ő tulajdonává lehettünk, válhattunk, hogy kegyelmet adott nekünk, megbocsájtotta bűneinket. Talán egy kicsit előre vetítem a dolgokat, de egyedül így tapasztalják meg az emberek a szellem keresztséget. Nem valami hosszú imádkozások után, ó Istenem, ajándékozz meg a szellemeddel, stb., hanem amikor hálát adnak azért, ami a Golgotán történt, elmélyülnek abban, és dicsőítik, és magasztalják az Urat. Akkor a Szent Szellem tábort vett, mégpedig a vérrel megváltott sokaság között, akik hisznek az ígében, hiszen hárman vannak, akik tanúságot tesznek, a szellem, a víz és a vér. A vérrel megváltott sokaság befogadja Isten ígéjét, és a Szent Szellem leszáll, hogy tanúságot tegyen, hogy mindannyiunkat betöltsön, hogy a szánk túlcsorduljon, hogy elpecsételjen, hogy a szívünk szilárdsága megerősödjön, ami kegyelemből megtörténik. Őt, ami Istenünket illeti, a dicsőség, a dicséret, a felmagasztalás és a tisztelet teljes szívből, mert tudjuk, hogy ő meg fogja tenni. Ha ővel együtt meghaltunk, ővel együtt élni is fogunk. És ezt szeretnénk. Átadni magunkat a halálnak azért, hogy ő bennünk és rajtunk keresztül élhessen, és munkálkodhasson mindezt az ő szent nevének tiszteletére és dicsőítésére. Amen. Hadd álljunk fel. Hajtsuk meg fejünket, imádkozunk áhítattal, megnyitjuk a szívünket Isten előtt. Rusz testvér intonált egy kórust az előbb. Fiatalnak lenni csodálatos, szép, de megmentett lenni még sokkal szebb. Megkérhetünk ma este mindenkit, minden fiatalt, hogy szenteljék fiatal életüket már most az Úrnak. Ne higgyétek, hogy a világ többet tud nyújtani nektek. A világ csak nyomorúságot és szenvedést tud nyújtani nektek. Hiszen csak díszíti ezt a nyomort és a szenvedést, álcázza, vonzóvá teszi, hogy ne látszódjon, ami alatt van. De aztán mégis kiderül. A világ elmúlik az ő vágyaival együtt. Csak aki Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Jó, szép lenne, ha Isten ígéje némelyekhez szólt volna, és biztos vagyok benne, hogy ez így is történt. Ma, ha halljátok az ő szavát, hangját, meg ne keménysétek a ti szíveteket. Az Úr még mindig szól. Ő hív, meg akar menteni, megbocsátást akar adni, üdvözíteni akar. Hadd énekeljük el a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lenne, és akkor kérlek benneteket, hogy vessetek véget a belső küzdelemnek, és hozzátok meg döntéseteket az Úr mellett, mert ő valóban szólt, ő az, aki hívott, és nektek követnetek kellene Istenem eszent hívását, hogy meghalljatok ővele, és aztán ővel élhessetek is. Ez a kezdete annak, hogy hívővé, hívőké váljatok. Kezdete annak, hogy Jézus Krisztust kövessétek. Hadd énekeljük együtt higgyben, és mindannyian, akik itt vagyunk, higgyünk igazán abban, hogy Isten képes cselekedni, és meg is fogja tenni. Ahogy vagyok, úgy kell lenjen. Nem az én erőmből, csak egyedül te belőled kifolyólag. A te véred tisztára mos engem a bűneimről, ó Isten báránya, így jövök, én jövök. Hányan hiszik a fiatalok közül, hogy ő megtette, elvégezte a Golgotán, véghez vitte, és most is véghez viszi bennetek, veletek, akik hisztek. Hadd emeljük fel mindannyian kissé a kezünket jelezvén, hogy elkötelezzük magunkat az Úrnak, hogy allávetjük magunkat neki, hogy szolgáljuk és követjük őt. Elénekeljük még egyszer. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell legyen. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűneimtől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök, én jövök. Tartsuk lehajtva fejünket, maradjunk imádságban. Hadd kérdezzem meg, hányan vannak itt, akik most tudatosan szeretnék az életüket az Úrnak szentelni, egészen tudatosan. Emeljétek fel egy pillanatra kezeteket. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg mindenhol. Vannak még olyan fiatalok, akik érintve lettek, de akik eddig még nem adták át, és nem szentelték oda életüket teljes mértékben az Úrnak. Szeretnétek megtenni? Emeljétek fel a kezeiteket ti is. Van-e valaki? Köszönöm. Isten áldjon. Köszönöm. Isten áldjon. Az Úr hív, megbocsájtani akar, könyörületes akar lenni, hiszen még a kegyelem ideje van. Magasztalva legyen az ő szent neve. Magasztalva legyen az ő szent neve. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyi atyánk, szívből köszönöm neked, és mindannyian hálásak vagyunk a te drága és szent szavadért. Ez a világosság az útunkon, az iránymutatásunk, a válasz minden kérdésünkre. Hála neked, Uram, a te örökké való ígédért, amely örökké meg is maradt. Szeretet, Uram, hála neked, hogy szóltál. Hála neked, hogy magadhoz vonzottál minket, és megmentettél. Hála neked, Uram, hogy még kegyelem ideje van, és hozzád jöhetünk, hogy bocsánatot, kegyelmet és üdvösséget találjunk te nálad. Szeretett Uram, neked hűséges Istenünknek hálát adunk ezért. Hűséges üdvözítő, ajándékoz egy a Szent Szellem általi lendületet, egy mennyei serénységgel az íge és a Szent Szellem által a vérrel megváltott sokaságban. Éleszt fel újra a tüzet, ó Uram, önts olajat a lámpásokba, éleszt fel a te művedet, Uram, tégy minket győztesekké, dicsőítsd meg a te nevedet, erősítsd meg a te szavadat, ó Uram, szabadíts meg a megkötözötteket, mentsd meg az elveszetteket, hűséges Uram, és gyógyítsd meg a betegeket. Szeretet üdvözítőm, erősítsd meg a te szavadat ezen a módon is, mert még a démon által okozott rák sem érvényesülhet előtted. Minden démonnak el kell menekülnie, el kell távoznia a názáreti Jézus Krisztus nevében, hiszen Jézus a győztes a sátán felett, a halál felett, a betegség felett, minden felett. Szeretett Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked. Halleluját énekelünk neked, hűséges Uram. Együtt magasztaljuk a te szent nevedet, a te szent nevedet, mert nagy dolgokat tettél bennünk, velünk, rajtunk. A bűneink megbocsájtattak, szabadok lettünk, szabadok vagyunk. Krisztus életet megajándékozott élettel szabadok vagyunk, szabadok lettünk a bárányvér által. Halleluja! Uram, a te nevedben hadd legyen hirdetve a bűnbocsánat minden népeknek. Ma hirdetve lett itt a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében a bűnbocsánat és az örök élet. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve légy te, aki megtörted a sátán hatalmát. Halleluja! A megkötözöttek szabadok lehetnek, az elveszettek meg lehetnek mentve, a betegek meggyógyulhatnak, mert így mondja Isten ígéje, ami Urunk Istenünk ígéje. Halleluja! 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 Hűséges Uram, köszönöm neked, hogy elkezdtél munkálkodni. Nem hagytad kialudni a pislogó mécsest. Nem törted meg a megroppant vagy meghajlott nádszálat, hanem kiegyenesítetted, hogy a szellem olaja újra folyhasson, és a kanóc lángá válhasson. Szeretett Uram, magasztalunk téged, hálát adunk neked, és imádunk téged. Halleluja! És mindannyian mondjuk, hogy halleluja! 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 Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és imádat, ami Urunknak, ami Istenünknek most és mindörökké. Halleluja! Halleluja! Halleluja!